interjú.
Jó, oké.
Ha nagyon halkan beszél majd az ige hirdető, akkor átesz. De szerintem így elég. Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Lassan elkezdjük. Megérkezett ige hirdetőnk, akik tegnap itt voltak, ismerős már a számukra, Kozma Ferenc nagytiszteletű úrral, Rákos Palotai egyházközség beosztott lelkipásztora, tehát ő van itt ma is ige hirdetőként. És hogy milyen témáról lesz szó, egy kicsit bevezetésképpen Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből 9. fejezetnek az első 5 versét olvasom. Igazságot szóló Krisztusban nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívem fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól, az én atyám fiaiért, test szerint rokonaimért, akik izraeliták, akiké a fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való test szerint Krisztus is, aki Isten mindenek felett. Áldott legyen mindörökké. Amen. Írja Pál apostol. Az ő vágya az, hogy mindazoknak, akik test szerint Ábrahám fiai, hirdessük az evangélium üzenetét, és továbbadjuk mindazt, ami a mi életünket is megváltoztatta, amit mi is megismertünk az Isten csodálatos tetteiből és valóra vált ígéreteiből. Erről szól a mai este, és erre készít fel bennünket. Én át is adom a szót akkor.
Nagyon szépen köszönöm, és ismét csak szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Azok kedvéért, akik tegnap nem voltak, és bocsánat Balázs, de egy icipicit igazítok azon, amit te mondtál, de csak kerületen belül, nem Rákos Palotáról, hanem Új Palotáról. Hozom a köszöntést, ahol Fogarasi Gábor barátommal, az ő vezetésével ketten vagyunk lelkipásztorok, és éppen a templomunk épül, azon izgulunk nagyon. ott szolgálok, mint beosztott lelkész. Most pedig kezdjük meg az alkalmat egy zsoltárral. Ugye, ahogy Balást meg Gabit megláttam, előjöttek a régi emlékek. Például Karcsi bácsi, aki azt mondta, hogy zsoltár éneklés nélkül nincs református istentisztelet. És a 150 zsoltár, az, ha jól sejtjük, akkor az Úr Jézusnak az énekes könyve volt, nem ebben a formájában, az ősi formájában, a második templomnak az énekgyűjteménye. A 80. zsoltár pedig így kezdődik: Hallgasd meg, Izrael pásztora és Józsefnek vezérlő ura. Az első és az utolsó versét, tehát az első és 11. verseit énekeljük. Hallgasd meg, Izrael pásztora, és Józsefnek vezérlő ura. Kit őriz, mint egy jónyájat, fordítsd hozzánk szent orcádat, tőled, csak életünket erősítsed, és dicsérjük szent nevedet, Úristen, vigasztalj minket, világos is színe rajtunk, és mi nyilván megtartatunk. Kérünk áldást imádságban erre a ma estére. Atyánk, királyunk, kik vagyunk mi? Honnan jöttünk, hogy ilyen gazdag, ilyen hatalmas kegyelembe, a te örökségedbe fogadtál bennünket? Miért mi? Olyan sokan vannak, akik nem ismernek téged, rokonaink, barátaink, és az a nép, amiről olyan sokat hallottunk, olvastunk a te igédben, még mindig nem ismer téged, mint megváltóját, még mindig keres és vár. És ez a gazdag örökség a miénk lett, és így valahogy nem lett az övék. De miért pont mi? Nem érdemeltük ki semmivel, nem hoztunk semmit, csak bűnös önmagunkat, és Krisztusban kegyelmet nyertünk, ennek a kegyelemnek szólnia kell, el kell jutni oda is. Segíts ebbe a titokba ma este beletekinteni, segíts jól megérteni, segíts nekem is, hogy bele ne gabajodjak, mert hatalmas titok ez. Segíts, hogy ne járjak úgy, mint Jobbnak a barátai, akik méltatlanná váltak, amikor rólad beszéltek. Kérünk, hogy áld meg a figyelmünket, áld meg a te ígéret közöttünk, megváltó úrunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Igen, ma este arról a titokról, arról a csodáról szeretnék beszélni, amit Isten valahogy nekem, mint bogarat beleültetett a fülembe. Akkor, amikor 5 éves voltam, akkor, amikor már Balázsral meg Gabival egy kicsit úgy elsodródtunk egymás mellől, én még akkor Debrecenben voltam, és az egyik professzorom bátorítására elkezdtem foglalkozni ezzel a témával, írtam egy dolgozatot, és közben találkoztam a zsidóság közötti szolgálattal, a zsidó misszióval. És van, aki szerint az eszem elment, van, aki szerint megjött, voltak, akik örültek nekem, és találtam szolgatásokat. Hogy honnan jött, ezt nem tudom. A családomban nincsenek zsidó származású emberek. Feleségemnél gyanítom, hogy van, de ott is csak gyanítjuk. Ő maga azt mondja, hogy inkább ezzel nem szeretne dicsekedni. A szíve neki is ott van, ebben a szolgálatban van ő is, de nem akar erre hivatkozni bármilyen módon is. Nálam tényleg semmi nincsen. Vannak székelyek, vannak olaszok. És azt hiszem, hogy talán pont ezért, talán mert nem a saját származásunk, bármifajta gyökerünk, hanem Isten igéje miatt kell megtennünk. Azt, amit Pál apostol Isten igéje miatt tett meg, bár neki csak zsidó fölmenői voltak, csak zsidók leszármazottja volt. Amit Balázs olvasott a római levélből, a 9. fejezetben, ezzel kezdi Pál apostol ennek a titoknak a bevezetését. Legyen ez a lekciónk. És amiről most beszélni szeretnék egy picit részletesebben, az hamarosan ezután a 11. fejezetben található, a 17. verstől. Egy picit hadd olvassam korábbról, a 16. vers végétől talán így lesz teljesen érthető. Ha a gyökér szent, az ágak is azok. Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltatták közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Úgy van, azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét. Azok iránt, akik elestek, keménységét. Irántad pedig jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatsz. Viszont ha ők nem maradnak meg a hitetlenségben, szintén beoltatnak, mert Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természetrendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább be fognak oltatni saját olajfájukba. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, ahogyan megvan írva, eljön Sionból a megváltó, és eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűnüket. Pál apostol a római gyülekezetnek most kezd bele a titoknak a megfejtésébe. És én azt gyanítom, hogy a római levél számunkra egy kulcsfontosságú irata az Új Szövetség. Persze az egész Új Szövetség fontos, az egész Szentírás fontos, de valahogy Pál apostolnak sincsen egy másik olyan levele, mint a római levél. Talán azért, mert minden más levelet úgy írt Pál, hogy közben izgatták, és sok-sok bánatot okoztak neki a különböző gyülekezeteknek a problémái. A Galata levélben iszonyatos kirohanása van a törvényeskedők ellen, pont a zsidó származásúak ellen, pont a Judeából érkezettek ellen, akik az ő egyébként nem zsidókból álló gyülekezetét fölforgatták, olyannal, amivel ő sosem akarta volna. Ugye ott a kísértés az volt, hogy jó, hiszel Jézusban, szép ez, de hogyha üdvözülni akarsz, akkor légy következetes, térj be a zsidóságba, vedd föl a judaizmust, és azon belül legyél Jézusban hívő. Pál apostol pedig hát a szakállát tépte. Nem. Mit magyaráztam akkor eddig nektek? És a többi gyülekezetnél is mindenütt megvoltak a problémák, az aktuális kérdések, amikre írni kellett. És amikor Rómába írt, akkor, ahogy a levélből látjuk, éppen arra készült, hogy meglátogatja őket, de még sosem találkozott velük. Valamit hallott a gyülekezetről, nagyon-nagyon sok jót, talán egy-két fölmerülő kérdésről is hallott már, de ez nem az ő gyülekezete. Nem ő alapította. Itt nem otthon van. Ide ő azért jön, hogy segítséget kapjon a gyülekezettől, és tovább induljon. Ez volt az úti terve. Szóval Rómába bemutatkozást ír. És bemutatkozásképpen olyan nyugodtan, ahogyan a Galatáknak nem írhatott, ahogyan Tesszalonikában nem írhatott, ahogyan Korintusban dehogy írhatott. Ezer fájdalommal, meg könnyek között írt leveleket Korintusba. De Rómában nem, Rómában bemutatkozott. Rómában szép sorban leírta, hogy miről van szó. Írt a kegyelemről, írt a megigazulásról. Írt arról, hogy mindannyian bűnösek vagyunk. Igen, zsidók is, nem zsidók is. Kárhozatban vagyunk Krisztus nélkül. Zsidók is, nem zsidók is. Krisztus meghalt értünk. Zsidókért, nem zsidókért. És kifejti a kegyelemnek a tanítását, kifejti azt, hogy mit kaptunk mi Krisztusban. És akkor egyszer csak megérkezik ehhez a témához. Jó, akkor most beszéljünk Izraelről. És hirtelen már semmi sem olyan egyszerű. És hirtelen előjön most Pálnak a szívfájdalma, amiről Balázs olvasott. Hogy bárcsak én lennék inkább Krisztustól elszakítva, csak az én népem ismerje őt. Talán ez lehetett az a probléma, vagy az a kérdéskör, amiről hallott, hogy Rómában nagyon is eleven. Rómában az történt, hogy megalakult a gyülekezet. Azt gyanítjuk, hogy nem egy apostolnak a munkája nyomán, hanem egészen spontán. Akik mindenfelől ott voltak pünköstkor az első gyülekezetben, egy jó darabig együtt is maradtak, majd ahogy jöttek az üldözések, a gyülekezet szétszélett, és ment ki-ki hazájába. A rómaiak Rómába, és vitték az evangéliumot. És Rómában megalakult egy gyülekezet. De ahogyan ez volt az első időkben, és nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e már ezen, nyilván először csak zsidóknak volt nyitva az ajtó. Nyilván Krisztusnak nem ez volt az akarata, de a tanítványok lassan értették meg. Aztán megtértek néhányan nem zsidók is, és rájöttek arra, hogy nyitva van a kegyelem. Talán ez az, amiről a proféták szóltak, hogy és jönnek a népek Jeruzsálembe, igen, Izrael királyához. És tanulják a törvényt, és olvassák az igét, mert Izrael messiásának olyan kegyelme van, ami a népekhez is elér. Először Kornéliuszról olvassuk az apostolok cselekedeteiben, majd Antiókiában már tömegesen és tudatosan elindult az evangelizáció a nem zsidók felé is, és Rómában is ez történt. De még mindig ez egy zsidó gyülekezet volt. Miért is lett volna más? Zsidó Bibliából olvastak. Zsidó zsoltárokat énekeltek, pont mint mi ma este. És aztán egyszer csak vita támadt, ahogy így próbáljuk fölgöngyölíteni a történeti íróknak a munkáiból, úgy tűnik az első római gyülekezet összapott a római zsinagógával. És kitört valamiféle konfliktus ott Rómában a zsidó közösségen belül, azok között a zsidók között, akik hittek Jézusban, mint Messiásban, és azok között, akik nem. Úgyhogy ez egészen a császári udvarig is föllármázott, és akkora volt a lárma, hogy a császár azt mondta, hogy jó, Krestosz ide vagy oda, ugye Krestosz miatt történt ez, száműzték az összes zsidót. Ennek is van nyoma az apostolok cselekedeteiben. És Rómában hirtelen nem maradt más, sem zsinagóga, sem az első alapítói a gyülekezetnek, csak azok a már nem zsidó, római származású, latin anyanyelvű emberek, akik megismerték Jézust. Majd a gyülekezet elkezdett növekedni. Persze, a kegyelem működik. Mindenütt működik. És aztán, amikor a császár meghalt, másik császár, végül visszajöhettek a zsidók Rómába, és amikor visszatértek, akkor már ott volt egy jó erős nem zsidó gyülekezet. És hirtelen a zsidó származásúak már semmit nem értettek. Persze, a kegyelem az kegyelem. Az ige az ige. De valahogy ez már nem az ő anyanyelvükön volt. Valahogy ebben már nehezen találták a helyüket, és talán apró cseprő súrlódások is kialakultak. Nem volt baj a római gyülekezetben. Nem volt súlyos szakadás. Nem alakultak ki szekták, pártok. De Pálnak eljutott a fülébe, hogy igen, ez most egy furcsa helyzet. És írni akart nem zsidóknak és zsidóknak. És most elsősorban, amit felolvastam, nem zsidóknak. Az olyanoknak szól, mint amilyen én vagyok. Hogy megértsék, hogy kik ezek a zsidók. Ki vagyok én? Kik a Jézusban hívő zsidók? Ők hová férnek el? És kell nekünk egyáltalán ezzel a helyzettel valamit csinálni? Mi történik most? A nem zsidóknak a logikája, amerre a dolgok haladtak, az, hogy ó, Isten már leszámolt a zsidókkal. Zsidó vagy? Felejtsd el, ne akar zsidó lenni. Tagolódj be szépen. Nincs már jelentősége annak, hogy honnan jöttél. Zsidókkal ne is foglalkozzunk, mert tudjátok, a múltkor is mi volt, nem csak veszekedés lesz belőle. Jól vannak ők úgy, ahogy vannak, mi is jól vagyunk úgy, ahogy vagyunk. Isten elvetette Izraelt. Mi vagyunk az új Izrael. Őket letörte, minket beoltott. Elfoglaltuk a helyüket. Az egyház az új Izrael. Ez benne volt a levegőben. Vannak is morzsák ebben a gondolatmenetben, amik valóban igazak. Amik látványosan igazak. De Pál szeretné egészen pontosan megválaszolni ezt a kérdést, és ezért adja föl a leckét a római gyülekezetnek, mindenkor teológusai számára, nekünk is. És ahogyan meg kellett érteni a római gyülekezetnek, nem csak a zsidóknak, a nem zsidóknak is, ahogyan meg kellett érteni a Bart Károlynak is, meg kell értenünk nekünk is. Kik ezek a zsidók? Kikről szól ez a példázat? Egy példázatot olvastam. A példázat egy olajfáról szól. És azt mondja, hogy erről az olajfáról ágak letörettek, te pedig beoltattál. Te is ennek az olajfának egy ága vagy. De lehet, csak magamról tudom biztosan, itt a teremben most senki másról, magamról biztosan tudom, hogy én egy vad olajfa ága vagyok. És valaki valamilyen oknál fogva levágott engem onnan, és beoltott ebbe a szelíd olajfába azért, hogy sok gyümölcsöt teremjek én, vadolajfaág. Aki egy kicsit is próbált már kertészkedni, tudja, hogy nem így működnek a dolgok. De valahogy Istennél mégis így működnek a dolgok. Hol vannak ezen a fán a zsidó emberek? Egy Istentől ültetett olajfáról van szó, és ők a természetes ágai. Ők ebből a fából nőttek ki. Érdekes ezt egy népről elmondani, egy adott népről elmondani, és nem elmondani egyetlen más népről sem. Istentől van minden nép kedves előtte. Szeretnénk azt gondolni, hogy a mi népünk különösen is kedves ő előtte. Én ezért imádkozom, és ott van a szívemen. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága. De mégis Isten ültetett a népek között, ebben a hatalmas ligetben, egy olajfát. Minden népet ő ültetett. De ez az olajfa, ez az ő szövetségének az olajfája. Ennek az olajfának a gyökerei behálózzák a történelmet. Akárhová nézzünk, ott vannak a gyökerei. És ez az olajfa felnőtt, és a lombja beárnyékolja a jövőnket. Ez az olajfa Isten szövetsége, ami ott van végig az emberiség történelmében, és ezt a szövetséget Isten egy népen keresztül mutatta meg nekünk. Izrael olajfájáról van szó. Az olajfa, most nemrég jártam a Szentföldön, úgyhogy minden prédikációban illik valamit mondanom róla. Az olajfa ott értéket jelent. Arabok számára és zsidók számára is. Valahogy szimbolikus az olajfa. Mint ahogy mi nem dobjuk ki a kenyeret, meg nem gyújtjuk meg a kenyeret, nem dobjuk a kályhába a kenyeret. Inkább összegyűjtjük, inkább megszárítjuk, inkább még panírozunk benne valamit, de a kenyér szimbólum. Rosszul esik kidobni. Jó, persze, ha megpenészedett, akkor én is megteszem, de rosszul esik. Mert a kenyér nem csak kenyér, a kenyér valahol számunkra az életet jelenti. Az ottani emberek számára hasonlóan az életet jelenti az olajfa is. Vannak gyönyörű szép olajligeteik, nagyon-nagyon öreg fákkal. Nem győztem betelni a látvánnyal. Egészen addig, amíg el nem jutottam az olajfák hegyére, amit úgy neveznek, hogy a Getsemáné kert, már internetről nézegettem a képeket, elképzeltem, hogy majd ott sétálok az olajfák között, és megpihenek az árnyékában, megölelem a törzsét. Nem, egy körülbelül akkora kert, kisebb, mint a templomnak a belső területe, jól lekerítve dróthálóval, odabent tényleg nagyon szép. Van néhány olajfa. Volt köztük olyan, amire azt mondták, hogy gyanítják 2000 éves. Olajfát nem szoktak kivágni. Nem igazán van olyan ok, ami miatt egy olajfát kivágnának. Mert szimbolizál valamit, az életet, szentséget. Nem nyúlnak az olajfához. Az olajfák maradandóak, nagyon nagy kort megérnek, rücskös a törzsük, mintha össze-vissza girbe-gurba szálakból állna össze. Állítólag nincsenek évgyűrűi. És az olajfa faragványok azért olyan különlegesek, mert mégiscsak olajfából készülnek, de nem a kivágott olajfából, hanem a megmetszett olajfának a lemetszett ágaiból készülnek ezek a faragványok, és hát persze aranyáron adják a pénzes turistáknak. Én csak nézegettem őket. Az olajfa érték. Tehát amikor Pál apostol az olajfáról beszél, valahol az ő szívében is ott van ez. Isten szövetsége kincset ér. Isten szövetségét nem szokták kivagdosni, másikat ültetni, átalakítani. Isten szövetsége behálózza a történelmet, beárnyékolja a jövőt. Isten szövetsége valósága számunkra, és az is marad. Mi mehetünk, ahová szeretnénk, Isten szövetsége nem mozdul. És Isten szövetsége egy nép Izrael életében jelent meg az emberiség számára. Noé, Ábrahám, Izsák, Jákob, Izrael népe, Dávid király, a Messiás ígérete. Így vonul végig az emberiség történelmében. Ez az a szövetség, amiről mi is tanultunk. Aki járt vasárnapi iskolába, ott tanultunk róla. Aki járt ifibe, tanultunk róla. Bárkik vagyunk is. Ők a mi hőseink. Az én hőseim 12 éves koromból, Jákob, Dávid. De miért ők? Miért pont ez a nép? Megint csak a teológiáról egy kedves professzorunk, Ceglándor bácsi jutott az eszembe. Mi már idős korában ismertük, nem tudom, hogy Balázs neked tanított-e még bármi egyebet, nekem már csak teológia enciklopédiát. És ott mesélt nekünk a nagy dolgokról. Persze mindent megtanultunk a könyvből, Cegi bácsit hallgatni kellett. 1940-ben, még jóval ifjabb korában, írt egy könyvet azzal a címmel, hogy Választott nép. Vezessük össze 1940-ben írt egy könyvet Izraelről, aminek az volt a címe, hogy Választott nép. Ez akkor volt, amikor már két zsidó törvény érvényben volt, és már készült a harmadik, ami már faji alapú zsidó törvény volt. Ami már nem azokat sújtotta, akik zsidó vallásúak, hanem azokat, akik zsidó származásúak, presbitereket, ifiseket, vasárnapi iskolás gyerekeket, bármilyen felekezetben, akiknek volt két zsidó nagyszülőjük bármelyik ágon. És Ceglédi Sándor professzor ebben a könyvében elmondta, hogy Isten csak így tudott szövetséget kötni az emberiséggel. Mert az ember teljes egészében, minden dimenziójában csak így volt számára elérhető. Mi nem csak egyének vagyunk, mi nem csak én vagyunk. Akinek a kis szívének ott van a fájdalma, ott vannak a megtört kapcsolatai, fájdalmai, reményei, és akkor Isten megszólít engem, hogy ő engem nagyon szeret, és majd visz fel a mennyben. Ez még nem vagyok teljes egészében én magam. Én magam a családommal vagyok. Én magam a népemmel vagyok. Én magam nélkületek, közösség nélkül, a népem nélkül még nem vagyok teljes egészében önmagam. És azt mondta professzor úr, hogy ezért mutatta meg Isten az ő szövetségét egy népen keresztül. Hogy megmutassa az ő szeretetének, az ő kegyelmének a mélységét. Először az egész emberiségnek, és aztán majd Krisztusban, a megígért messiásban, hogy beteljesedett az ígéret, megmutatta az ő kegyelmének a szélességét is, amikor minden népnek szólt az evangélium, és szól az evangélium. Miért pont Izraelnek? A Bibliának nincs rá válasza. Csak. Pici népet választott. Elnyomott népet választott. Lázadozó népet választott. Csökönyös népet választott. Sok mindent el lehet róluk mondani, jót is, rosszat is. Ha minket választott volna, rólunk is el lehetne mondani nagyon sok jót és rosszat. De így történt. Izraelt választotta nem az érdemeikért. Mi miért vagyunk itt? Miért vagyunk hitben? Miért vagyunk kegyelemben? Nem az érdemeinkért. Izrael ez a választott nép, akiben megmutatta az ő kegyelmét, az ő jóságát. És Izrael ma nagyon nagy részben kitört ágakból áll. És miért törettek ki ezek az ágak? Erre is válaszol az apostol a hitetlenségük miatt. Isten megajándékozta őket az ő szövetségével, és a szövetség beteljesedett, amikor eljött a messiás, és ez a nép nagyon nagy részében nem fogadta el a messiást, és a hitetlenségük miatt, mert rajta kívül, Krisztuson kívül nincsen üdvösség. Van kiválasztottság, nincs üdvösség. Van, létezik választott nép, de nélküle senki sem mehet az atyához. És ezért ők a kitört ágak, és a nagy titok ebben a fejezetben, ami elől nem tudunk elmenekülni, hogy még kitört állapotukban is. Azt mondja az apostol, és ne értsük félre, hogy szentek. Máskor, más szövegkörnyezetben ez egészen mást jelent. Itt most azt jelenti, hogy Isten számára vannak még letörve is. Még letört állapotukban is tartoznak Istennek. Még letört állapotukban is Istennek célja van velük. Nem, nagyon messze vannak. Kitörettek. Engedetlenségben élnek. Az apostol szíve vérzik értük, de még a kitört állapotukban is készen vannak arra, hogy Isten visszaoltsa őket. Egy megfelelő időben, egy megfelelő pillanatban. Hát így vannak ők, mint letört ágak. És az apostol erről a hitetlen Izraelről ír fejezeteken keresztül. És az ő szívfájdalmáról velük kapcsolatban, hogy csak a legfontosabbat nem találták meg. Van oka a kitöretésüknek, az ő hitetlenségük miatt, de úgy tűnik, hogy van célja is a kitöretetésüknek, és hogyha végigolvassuk ezeket a fejezeteket, ezt is látjuk. amíg a pogányok teljes számban be nem mennek. Így jutott el az evangélium először a pogányokhoz, hogy Izrael elutasította, a pogányok pedig kapkodtak az evangélium után. Pál apostol útjait ez a minta végig kísérte. Pál apostol ment egyik városból a másikba, itt is ott is hirdette az evangéliumot a zsinagógában, majd, hogy a zsinagógában nagyon sokan nem hittek. Kialakult a feszültség, Pál már nem mehetett oda-vissza. De egyszer csak jöttek a nem zsidók, a görögök, a rómaiak, más pogányok. Mindig a zsinagógában kezdte az igehirdetést a pogányok apostola Pál. Érdekes is, vegyük ezt észre. És mindig először nekik szólt az evangélium, majd a népeknek. De valahogy végig kísérte ez a minta, hogy itt is, ott is elutasították az ő szolgálatát. Valójában a szövetség beteljesedését utasították el. De van egy célja, hogy a pogányok hallják az evangéliumot. Ők kitörettek, és idézi a gyülekezet esetleg nem zsidó tagjait, azt mondja, hogy azért törettek ki, hogy én beoltassam. Érted ezt a titkot? Nem félsz, amikor kimondod ezt a titkot? Hogy ők el vannak szakítva a saját gyökereiktől, és várnak ki tudja meddig, azért, hogy én beoltassam. Úgy van, te hitre jutottál. Ez is kegyelem. Ki vagyok én? Beoltott vad olajfaág vagyok. Ebbe a fába. Ők kitörettek, és én itt vagyok. Az ősatyák, Dávid, Illés, Ézsaiás, Jeremiás, Dániel olajfájába most én is beoltattam, mint egy ág. Ugye azt mondtuk, hogy furcsa ez számunkra, beoltani egy vadágat egy szelíd fába. Ha mi kertészkedünk, akkor nem így csináljuk. De hallottam erről egy érdekes magyarázatot, hogy mennyire volt célra vezető, azt nem tudom. De a magyarázat szerint az ókori kertészek valóban csináltak ilyet. Mert az olajfa érték. Amikor egy olajfa, egy több száz vagy ezer éves olajfa egyszer csak már megbetegedett itt is, ott is, kiderült, hogy bizonyos fertőzéseket nem bír úgy. Gyöngék voltak már az ágai, akkor a kertész beoltott egy vadolajfa ágat. És a vadolajfa ág megfokadt, megerősödött, és ebbe a jó erős, egészséges és a fertőzéseket és próbatételeket jól bíró ágba visszaoltotta a szelíd ágakat. És így a fa kapott néhány jó erős új ágat, amin teremni tudott, még ezer évesen is. Érdekes magyarázat. És lehet, hogy éppen ez lebegett az apostol szeme előtt. Ki vagyok én? Beoltott vad olajfaág. Mi megláttuk Krisztust. Bűnbocsánatot kaptunk. Örök üdvösséget kaptunk. Megmenekültünk. Bárhonnan jöttünk, bárkik vagyunk is. Részesei lettünk ennek a csodának, részesei lettünk Isten szövetségének, és még valami, nem kellett ezután sem népet váltanunk. Magyarok maradtunk. Jó, én egy kicsit olasz is. Önmagunk maradtunk, saját népünknek a gyermekei, Isten megszólított minket úgy, ahogy vagyunk, teljes életünkben, minden dimenziónkkal, mint magyarokat, és beoltott az ő szövetségébe. Az első testvérek persze ezt nehezen értették meg. Péter Simon Tímárnak a házánál. Jaj, ott is jártam. Egy érdekes, kedves kis szűk utca volt Joppénak az óvárosában. Simon Tímár házában jelent meg egy látomásban Péter számára az a sok tisztátalan mindenféle hold és egyed. Persze nem akarta, mert sose elvett még tréflit. De amikor ez háromszor megjelent számára, a tanulság nem az volt, hogy jó, akkor mostantól kezdve tinta halat eszünk. A tanulság az volt, hogy jönnek Cornélius emberei. Ne félj tőlük. Olyanok, amilyenek. Ők rómaiak. De Isten szereti a rómaiakat. És aztán később a jeruzsálemi zsinat összegyűlt, és azt mondták az apostolok, apostolok cselekedetei 15. részében van ez. Nem kell, hogy zsidókká legyenek. Majd mi leszünk mindeneknek mindenné. Örülünk, hogy itt vannak. Örülünk, hogy kegyelembe lettek fogadva. Hát így vagyunk mi itt, mint beoltott vadolajfaágak Isten szövetségében. Nem kell, hogy mássá legyünk, nem kell, hogy bármi mást tanuljunk. Egyszerűen csak örülhetünk ennek a kegyelemnek. De van egy figyelmeztetés az apostolnak, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ne dicsekedj a letört ágakkal szemben. Persze a bent lévő természetes ágak ellen hogyan dicsekedhetnénk? Ne dicsekedj a letört ágakkal szemben. Hogy te kegyelmet kaptál, és ők még nem kaptak kegyelmet. Ne dicsekedj. Valahol ez a mi hitünknek a próbája. Megértettük-e, hogy hogy kerültünk beoltva ebbe a fába? Azt mondja az apostol, ne légy elbizakodott, hanem félj. Ehhez nem vagyunk hozzászokva, mi azt várjuk, hogy 365-ször megtaláljuk majd a Bibliában, hogy ne félj. Az apostol azt mondja, hogy félj. Mert a fa hordoz téged, ha nem érted, hogy hogy kerültél ide. Ha nem érted Krisztust. Ha nem érted a kegyelmet, ha nem érted a bűnbocsánatot, akkor félj, mert akkor még nem kaptál. Akkor még nem vagy beoltva. Ha már be vagy oltva, nem fogsz dicsekedni az ágakkal szemben. Beszéljünk egy kicsit arról is, hogy kik ezek a messiási zsidók. Nem tudom, hogy hallottak-e már a testvérek ilyen mozgalomról. Vannak. Vannak, akik gyanakodva figyelik őket, vannak, akik azt mondják, hogy egy felemás vallás, félig keresztény, félig zsidó. A visszaoltott ágakról van szó. És most nem egy szubkultúráról beszélek, nem feltétlenül egyfajta istentiszteletről, ahol rózsaszín kendőkkel táncolnak, és nem tudom, mit csinálnak. Vannak sokfélék. Ez egy mozgalom, ami valamikor a 60-as, 70-es években robbant az amerikai fiatalok között, és persze hatással volt az egész világra, hatással van a mai modern Izraelre is. És ez egy letisztulatlan, kiforratlan mozgalom. Mint ahogy a bor, amelyik még forr, egy picit murci. Nem biztos, hogy így akarjuk meginni. De valójában, amikor messiási zsidókról beszélünk, akkor nem róluk beszélünk, nem egy szubkultúráról, egy mozgalomról, hanem a visszaoltott ágakról beszélünk. Akik a messiásban, hadd mondjam görögül is, Krisztusban hisznek. És tudják, hogy honnan származtak, tudják, hogy természetes ágak. Beszéljünk messiási zsidókról. Van egy barátom, Veresegyházon a feleségével együtt konfirmált. Akkor mi is abban a gyülekezetben jártunk, és felesége aztán tanította a kisfiamat, ő tanítónő. A férje az egy kicsit eltünedezett a gyülekezetből. Beszélgettem vele, és elmondta, hogy hát olyan furcsa volt ott a konfirmációi oktatáson, mindenki jobbra-balra szitta a zsidókat, és ez neki rosszul esett, mert miért szidunk mi bárkit is? Beszélgettünk tovább, majd azt mondja, hogy igazából nekem is van sok zsidó ismerősöm, hát például ott van az anyukám. Egy zsidó ember megtért, eljött a református gyülekezetbe, konfirmált, úrvacsorázik, majd egy kicsit szétesik a hite azért, amit ott hallott, és hogy a lelkipásztor nem akart senkivel konfliktusba keveredni, tudom róla, hogy nem egy bárkit is gyűlölő ember lenne. Neki sem esett jól valószínűleg, amit hallott, de azt mondta, hogy most ezzel ne foglalkozzunk. Tovább siklott, és a barátom nem bírta már elviselni. Most hallottam, hogy 60-ba kezdtek el járni gyülekezetbe, és ott talán gyökeret eresztenek. Feleségem beszélgetett egy hölgyel, aki úgy ismerte meg a csapatot, ahol feleségem dolgozik, hogy az utcán egy beszélgetésben kiderült, hogy igen, ő is zsidó származású. Szokott sokat beszélgetni a rabbival, néha elmegy zsinagógába, máskor meg katolikus templomba, mert hogy gyerekként őt katolikusnak is megkeresztelték. Aztán sok-sok beszélgetés és sok-sok vívódás után körülbelül egy fél év után azt mondta, hogy jó, akkor ő elfogadja Jézust, mint megváltóját. Se katolikusként se, és most egyetlen felekezetre sem szeretnék rosszat mondani, ugyanezt látjuk a saját gyülekezeteinkben is, de katolikusként sem értette a messiást, zsidóként sem. És elfogadta Jézust. Azóta is nagy csaták vannak, mennyi mindent nem ért még, csetlik-botlik, de megjelent a gyülekezetünkben. És ott is talált már barátokat, sokkal jobb barátokat, mint amilyenek mi vagyunk. És lassan megtalálja a helyét. Egy másik hölgy, akit Sztélo Gábor mentett meg annak idején a II. Világháborúban, még kicsi gyermekként. Szülei ki tudja, hová lettek, ő az árvaházban felnőtt. És egész életében járt evangélikus templomba, mert szerette azt a felekezetet, amelyik ennyi mindent megtett érte. Csak a legfontosabbat nem értette. Sose értette, és akárhányszor hallotta az evangéliumot, elment a füle mellett. Megint csak sok-sok csata, vívódás után egyszer csak azt mondta, hogy jó, imádkozzunk. De mondok egy régebbi történetet. Tápió Szele ide mennyire van messze? 70 kilométer? Akkor jó messze van. 1800-as években történt, hogy a Tápió Szelei rabbi, Liechtenstein Ignác meglátta az egyik hitoktatójánál a teljes német Bibliát. Belelapozott és látta, hogy ott van benne Jézus neve. És mérgében belátta így a könyvek közé. A könyvek egy picit előrébb voltak kint a gerincükkel, beesett a könyvstóc mögé, és ott lapult egy darabig. És amikor jött a tiszaeszlári vérvád, ami fölforgatta az egész országot, és az európai közvéleményt is, akkor egy evangélikus professzor írt egy cikket arról, hogy milyen képtelenség az, hogy zsidók bármi ilyesmit tennének. Ugye, mert ez a zsidó kultúrából, a zsidó törvényekből, a mi ószövetségünkből következik, hogy vérhez például nem nyúlhatnak. Emberi vérhez. Életmentés céljából csak. Életet kioltani nem. Ez nem fér bele. És idézte az új szövetséget is, hogy megmutassa, hogy Jézus idejében sem fér bele. És ez a rabbi, ahogy olvasta ezt a zsidóságot mentő iratot, tetszett neki, ki akarta keresni az idézeteket. Az ószövetségi idézetek megvoltak, de ez micsoda. És eszébe jutott, hogy van itt neki valami a könyvek mögött, és hogy föllapozta, egyszer csak megelevenedtek a sorok. Azt mondja, ez egy zsidó könyv. Én azt hittem, hogy ebben a zsidókat szidják, de ebben csak zsidók vannak. Mindenütt csak zsidók. És hirtelen magával ragadta az a szépség, az a bölcsesség, ami Jézusból áradt. És elkezdett a zsinagógában egészen másképp prédikálni. Aztán egyszer előbukott, hogy ő bizony azt gondolja, hogy megvan a messiás. Egy néhány évig tudta folytatni ott Tápió Szelén, azután lemondatták. Nem a hívei, hanem Budapestről a többiek, akik még nem látták a messiást, és dühösek lettek miatta. Semmi baj, felköltözött Budapestre, és ott prédikált az ő népe fiainak, haláláig nem keresztelkedett meg, mert nem azért, mert mintha nem látta volna, hogy ez fontos, nem akart egyetlen felekezethez sem betérni és kitérni formálisan a zsidóságából. Valahol itt kezdődött a messiási zsidó mozgalom. Egy kicsit Magyarországon is, egy kicsit Moldáviában is ott van egy másik hasonló történet. És ma világszerte sok százezer zsidó ember van, talán még több is, akik hisznek Jézusban, mint megváltójukban. Sokan messiási zsidónak vallják magukat, és tudatosan csinálják, formálják a maguk kegyességi irányzatát, majd csak lesz belőle valami, amivel már mi is egy kicsit könnyebben tudunk közösséget vállalni. Vannak sokan ilyenek. Vannak olyanok, akik egészen reformátusok, egészen baptisták, mások pedig egészen furcsák. De valami történik Izrael népében. Visszaoltatnak ezek az ágak. És Izrael népe egy napon, és ez egy furcsa ígéret, mert csak egyetlen egy nép van, akinek ilyen ígérete van. Megint csak föltesszük a kezünk, és azt mondjuk, hogy mi azért nagyon imádkozunk a mi hazánkért, a mi népünkért. De Izraelről mondja az ige, hogy egy nap egész Izrael megmenekül, csak is hitáltal. Nem úgy, hogy eljön a messiás, vagy az ezer éves királyság, vagy bármi ilyesmi. Persze, jó ez, és nagyon várjuk, de megmenekülni csak hitáltal lehet. Eljön egy pillanat, amikor hitáltal meglátják a megváltójukat. Szeretném, hogyha most énekelnénk egy énekverset. Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. Így van, 425. dicséret első verse.
Ó, Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved, mert minden ható vagy, és örök szereted. Nagy Isten a neved, ezt vallja föld és ég. Csak téged illet tisztelet és dicsőség.
Egy röviden hadd imádkozzak, és azután még egy pár dolgot szerettem volna elmesélni a testvéreknek, ott már próbálom visszafogni magam. Mennyei királyom, áldalak téged. Azért, amit értem, megtettél, amit értünk gyülekezetért, a mi népünkért is megtetted. Hogy Krisztusban önmagadat adtad, Krisztusban drága árat fizettél értünk, és beoltottál bennünket a te szövetségedbe. Népeddé tettél, népeddé fogadtál, akik nem néped voltunk. Köszönjük a bűnbocsánatot, az örök üdvösséget. Őrizd meg attól, hogy ezt megtartsuk magunknak. Őrizd meg attól, hogy másokkal szemben dicsekedjünk. Őrizd meg attól, hogy különösen is dicsekedjünk a lemetszett ágak Izrael népe ellen. Hadd lássuk meg inkább a feladatunkat. Segíts, vezess, és támaszd kérlek olyanokat, akik elviszik az evangéliumot Izrael népéhez. Használj bennünket is, ébresz vágyat a szívekben. És kérlek, hogyha vannak olyanok, akik még nem értik, hogy hogy kerültek ide az olajfa ágaiként, akik még nem értik a bűnbocsánatot, akik még nem értik a kegyelmet, cselekedj, Uram, hogy ez ne maradjon így. Hadd tegyük le eléd kérdéseinket, kétségeinket, mostoba dicsekvésünket, és dicsőítsük a te szent nevedet, ami megváltónkért, az Úr Jézusért. Amen. Az utolsó, amiről beszélni szerettem volna, mert beszéltünk arról, hogy kik ezek a zsidók. Természetes ágak, sokan közülük lemetszett ágak. Kik vagyunk mi? Beoltott ágak. Kegyelemből beoltott ágak. Kik a messiási zsidók? Visszaoltott ágak. És mi dolgunk nekünk ezzel? Ez az utolsó kérdésünk ma estére. Mi vagyunk azok az erős ágak, ahová visszaoltatnak? Istennek van egy ilyen terve. Mi olyanokkal dolgozunk együtt, akik többségükben maguk is zsidó származású emberek. Úgy nevezik magukat, hogy zsidók Jézusért. Ez nagyon furcsa, nagyon sokan szoktak belekötni, hogy jaj, de hát nem zsidók Jézusért, hanem Jézus a zsidókért, nem? Jó, de. Ez a név, hogy zsidók Jézusért, ez az ő esetükben egy gúnynév, egy ragadványnév. Zsidó fiatalok a 70-es években kimentek hippi fesztiválokra, és osztogatták a szórólapjaikat, ez Amerikában történt, és akik már idegesek voltak rájuk, mert már sokadjára találkoztak velük, azt mondták, hogy oh, those Jews for Jesus, azok a zsidók Jézusért. És azt mondták, hogy jó, tetszik, megvettük. Ugye azóta ezt írják ki a pólójukra, és sok-sok kötekedést, és sok-sok kérdést, és sok-sok lehetőséget kapnak ezáltal. Mi pedig egy református szervezettel dolgozunk, feleségemmel együtt, ez a keresztény bizonyságtétel Izraelnek nevű református hitvallású anglikánok, reformátusok, baptisták, református baptisták által támogatott szervezet. Összefogtunk ezzel a kis csapattal, ők a saját népük felé szolgálnak, és ennek is van ereje. Mi arról vagyunk meggyőződve, hogy annak is van ereje, amikor mi a beoltott vad ágak hívjuk a szelíd ágakat, hogy gyertek, ez a tiétek, mi csak kaptuk. Mi csak úgy ide kerültünk, de ez a tiétek. És a kegyelem készen van. Legyünk mi az erős ágak, ahová visszaoltatnak. És azt hiszem, hogy ugyanez a teher ott van a gyülekezeteken. Most már a mi gyülekezetünkön is, mert az egyik kedves barátunk oda kezd betagolódni, mások máshová, és tudom, hogy itt is vannak, lesznek ilyenek, legyünk mi az erős ágak. Van lehetőség bekapcsolódni egy szolgálatba. Van lehetőség eljönni egy képzésre, bekapcsolódni egy ilyen intenzívebb missziós programba, kijönni velünk az utcára, a szórólapozni, nem kell megrémülni. Tudom, hogy ijesztő. Tegnap elmeséltem, hogy az első ilyen kampány alkalmával levágtam a szakállamat, hogy meg ne ismerjenek az utcán. Aztán a kampány végére visszanőtt a szakállam, kialakítottam ugyanezt a formát, és azt mondtam, hogy nem lesz itt semmi baj. Tehát bátorítok másokat is, van lehetőség bekapcsolódni, van felkészítés, vannak tippek, trükkök, hogy hogyan ne izguljunk, ne féljünk, és hogyan ne rontsuk el a dolgot. Van lehetőség arra, hogy találkozzon valaki ilyen emberekkel. Nagyon sokszor egyébként nem zsidókkal találkozunk. Nem zsidó emberek megadják a címüket, hogy ők még szeretnének Jézusról hallani. Van lehetőség arra, hogy gyülekezetekbe elhozzuk, elküldjük, és innen a gyülekezetből valakivel fölvegyék a kapcsolatot. És van lehetőség arra, hogy zsidókkal gyülekezetek fölvegyék a kapcsolatot, és erős ágakká váljanak. Jó lenne, hogyha be tudnánk kapcsolódni valamilyen módon ebbe a szolgálatba. Egy lehetőségként itt hagyom fönt a levegőben, nem kérek kezeket, nem kérek aláírásokat, csak bogára fül be. És a harmadik bogára fül be, amit kérdésként teszek föl, vajon lehetséges egy magyar református zsidó missziónak a felemelkedése? Vajon lehetséges az, hogy valahol a mi egyházunk, a mi gyülekezeteink, hívő népünk támogasson misszionáriusokat, és ne külföldiek támogatásával, külföldiekkel karöltve, hanem egy kicsit inkább a saját magunk lelkesedését odatéve elinduljon egy ilyen misszió? Amit úgy hívnak ma, hogy Nahamu, ami, és egy honlap, és egy kis közösség péntekenként ennyi történt eddig. Annak idején úgy indítottuk el teológus barátaimmal néhányan, hogy egy ilyen szervezetté kéne, hogy váljon. Most még várakozik. Nem tudom, hogy valaha is megérik-e rá a helyzet, de ezt is szeretném ott fönt hagyni a levegőben. Hát, ha valaki mégiscsak megérinti. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, hogy itt lehettem. Vannak nálam szórólapok, kint van a folyosón, előveszem a táskámból, ha valakit érdekel, meg tudom mutatni. Ennek a rabbinak, akit most idéztem, akinek az életéről meséltem, van nálam életrajza. Egy-két példányt tudok belőle odaadni, és örülök, hogyha ez valakit érdekel. Kérdéseket is szeretettel várok. De most fejezzük be ezt az együttlétet imádsággal. Nem tudom, Balázs, egy rövid ima közösségre van még időnk? Ez belefér? Akkor bárki, akinek a szívében imádság van, mondja el bátran, én fogom zárni a sort, majd együtt mondjuk az úri imádságot.
Szeretetedért, kegyelmedért, hogy minket had ágakat beoltottál az olajfába, és köszönjük, hogy ha bár nem tettünk ezért semmit, de mégis a te szereteted az mindennél hatalmasabb. Köszönjük, hogy még a világ teremtés előtt elhatároztad, és elhívtál bennünket a te országodba. Kérünk, hogy növeld a mi hitünket, és kérünk, hogy a mi elhivatásunkat erősítsd meg. Jézus nevében kérünk. Amen.
Amen.
Öröki való édes atyám, hálát percével köszönöm meg, hogy életem és helyettem, és minden emberért a zsidó Jézus ment a keresztre, és adta az életét. És köszönöm, Uram, hogy még mindig tart a kegyelmedből, áldott végezőt. Amen.
Amen.
Atyám, szeretném a te kezedbe tenni ezt a kérdésemet, ezt a vágyamat. Vajon be tudnánk-e kapcsolódni mi ebbe a hatalmas munkába? Vajon a mi hívő népünk, a mi gyülekezeteink, mi magunk lelkipásztorok, ott lehetnénk-e a frontvonalban, amikor a te népedért, a választottakért a nemzetek között, de a letört ágakért is elindulunk. Vajon van-e helye egy ilyen missziónak? Vajon megmozdítasz-e bennünket? Hol van a feladatunk, hol van a lehetőségünk? Mi a legtöbb, amit tehetünk? Nem önmagunkért tesszük ezt. Nem érdekes, izgalmas feladatokat akarunk keresni, hanem neked szolgálni, ahol csak szeretnéd, amíg csak szeretnéd. Uram, ez a szívem vágya, legyen a te kezedben. Áld meg a gyülekezetet, áld meg az adventi készülődést, áld meg az adventi szolgálatokat, itt is, otthon nálunk is. A te kegyelmed áradjon ránk, és a te választott népedre, a magyar népre és egész Izraelre. Jézsua, a Messiás nevében könyörgünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Hirdetések.